Az előző alkalommal a szent áldozásnak a kegyelmi hatásairól beszéltünk, nagyjából négy területen foglalhatunk össze, hiszen a szent áldozás szorosabban kapcsol minket Krisztushoz, aztán Krisztus testének, az egyháznak élő tagjává tesz bennünket, megújítja a kegyelmeket, amelyeket a keresztségben és a bérmálásban kaptunk, és végül megerősít a bűn elleni küzdelemben. És hát a Krisztussal való kapcsolatban nyilvánvalóan benne van, hogy örökké fog tartani ez a kapcsolat, hiszen ugye Jézus azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, annak örök élete van. És a mai alkalommal pedig a szent áldozásról fogunk beszélni, a szentmiséről és annak az elnevezéseiről, mert annyira gazdag hittitokról van szó, hogy nem is egy szóval fejezzük ki, hanem nagyon sokfélével, és ezeken most végig mennénk, hogy, és az a kérdés, hogy kiki úgy hallgassa, hogy hozzá melyik áll a legközelebb. Mikor az eukarisztikus kongresszusra készültünk, akkor nagyon sok helyütt ugye azt kellett elmondani, hogy mi az, hogy eukarisztikus, és mi az, hogy kongresszus, mert hogy az eukarisztikus szó is elég nehezen lefordítható, hiszen maga az eukarisztia is legalább három dolgot jelent, ugye maga a hálaadás, az oltári szentség, a szentmise, és hát innentől kezdve érthető, hogy nem annyira könnyű ezt felfogni, ráadásul hittitokról van szó, de talán most már kicsit jobban tudjuk, hogy mi is az az eukarisztikus kongresszus. Az eukarisztia az a beavató szentségek hármasának ugye a harmadikja, a keresztség, bérmálás és eukarisztia, mert hogy ezzel a hárommal nyerünk teljes beavatást a keresztény életbe. Nem véletlen az, hogy görög-katolikus testvéreinknél, amikor a csecsemőt megkeresztelik, már akkor meg is bérmálják, illetve egy csepp szent vérrel meg is áldoztatják, tehát rögtön a szent áldozáshoz is járulnak. Nálunk a római katolikus egyházban ez több részre van húzva, kivéve ha felnőttet keresztelnek, mert abban az esetben ugye egyszerre nyerik el a keresztséget, lesznek elsáldozók és bérmálkozók is. Nálunk ez kicsit széjjelebb húzódik, azt mondjuk, hogy akkor járulunk szent áldozáshoz, mikor eljutunk az értelmünk használatára, amikor különbséget tudunk tenni az oltári szentség és egy egyszerű ostya között. Lássuk be, ez felnőttként sem olyan könnyű, de mégis igyekszünk egyfajta távolságot helyezni a keresztség, elsáldozás és bérmálkozás közé, hogy így minél mélyebben sajátunká tudjuk tenni a keresztény hitet. Egyre inkább hasonlóvá válunk Krisztushoz a beavató szentségeknek a köszönhetően, és részesei leszünk az ő kereszt áldozatának, hiszen a szentmise az áldozat is. Aztán hadd idézek a II. Vatikáni zsinatnak a Sacrosanctum Concilium konstitúciójából egy nagyon szép részt, ami teljesen idevág. Ezt tanítja a zsinat. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át eljöveteléig megörökítse, és így szeretet jegyesére az egyházra bízza halálának és feltámadásának emlékezetét, az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust vesszük magunkhoz. Lelkünket kegyelem tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik. Annyira szép ez, ahogy összefoglalja, hogy Krisztus hogyan akart közöttünk maradni, és innentől kezdve, hogy az egyházra bízza, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, mert hogyha egy régmúlt eseményről beszélnénk, akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ez 2000 évvel ezelőtt történt, mi a kapcsolat az esemény és a mi életünk között. De így, hogy minden egyes szentmisében a kereszt áldozatot a jelenbe hozzuk, nem megismételjük, mert Jézus egyszer s mindenkorra kiengesztelte az atyát irántunk, az ő kereszt halálával megváltott bennünket, csak a jelenbe hozzuk, hogy mi is ott lehessük, átélhessük ugyanazt, amit a Golgotán levő emberek átéltek, vagy Krisztus kortársai. Ezért az oltár az Golgota is. Nem véletlen az sem, hogy a pap, mikor a szentmise elején bejön, akkor megcsókolja az oltárt. Az egyik ima szentmisében elhangzó imában olvassuk, hogy Krisztus az oltár, a pap és az áldozati bárány. Ő maga a húsvéti áldozat, és ezért van az, hogy az oltárt, mint Krisztus szimbólumot köszönti a pap a szentmise elején és a végén, és innentől kezdve a szentmisében minden liturgikus meghajlás Krisztus felé, az oltár felé történik. Tehát, hogyha itt lenne mögöttem a tabernákulum, akkor is a Krisztus szimbolizáló oltár felé hajlunk meg, nem a tabernákulum felé. Ha belegondolunk, akár a Hősök terei pápai misén is, ugye nem volt tabernákulum, ott is természetes, hogy a misiző oltár felé, a Krisztus szimbolizáló oltár felé hajoltunk meg. Tehát ez jusson mindig eszünkbe, hogy ez a Golgota hegye is egyben. Az eukarisztia az egész keresztény élet csúcsa és forrása. Ezt sokszor emlegettük a kongresszuson is, ezt a Lumen Gentium dogmatikai konstitúció mondja, szintén a vatikáni zsinaton. De az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat, és az apostoli tevékenység is a Szent Eukarisztiához tartozik és reál irányul. Azt is mondják, hogy ez a szentségek szentsége, és azért irányul minden más szentség is az eukarisztiára, mert benne Krisztus valóságosan jelen van. Az eukarisztiában az egyház minden lelki java benne van, maga Krisztus, a mi húsvétunk. És akkor nézzük meg, hogy hányféleképpen nevezi hitünk az eukarisztiát, a szentmisét, olyan kimeríthetetlen gazdagságot mutat fel, ami megmutatja a különböző aspektusokat, más-más szempontra hívja fel a figyelmet. Ugye az eukarisztia hálaadás Istennek. Ugye az eukarisztein, illetve a eulogein, a görögben hálaadást jelent, olyan jó mondást, amit a leginkább a zsidó imádságból vettünk át, azt is abból, amikor a húsvéti vacsorakor, vagy a pászka vacsorakor ilyen imával fordultak Istenhez, és a zsidó áldásra emlékeztet bennünket, magasztalták Isten műveit, a teremtésért, a megváltást és a megszentelést is megköszönjük ebben a hálaadásban, és hát maga Jézus is ugye a vacsora előtt égre emelte tekintetét, hálát adott, és ezért is hívjuk az eukarisztiát hálaadásnak. És ide picit álljunk meg, és gondoljunk bele Jézus helyzetébe. Nagy csütörtök van. A tanítványait előre elküldik, már meg volt beszélve, emeleti teremben fogják elkölteni a húsvéti vacsorát, és Jézus tudja jól, hogy még aznap éjjel elfogják őt, és hogy börtön vár rá, hogy megostorozzák, hogy kínozzák, és a kereszthalál vár rá másnap. És így is egy hatalmas bizalommal és hittel hálát ad ezért az alkalomért. Emlékszünk utána a Getszemáni kertben azon imádkozik, hogy hát atyám, ha lehet, akkor kerüljön el a szenvedés kelyhe. Tehát ezért az óráért jöttem, hogy az életemet adjam az emberekért. És akkor így látjuk, hogy milyen lelkület kellett Jézusban legyen, hogy képes ebben a nehéz, szorongatott helyzetben is, mikor tudja, hogy mi vár rá, hálát adjon. Vajon én képes vagyok-e mindenkor mindenért hálát adni, hogy Pál apostol tanítja nekünk? A keresztény alapvetően egy hálás lelkületű ember, hiszen tudjuk, hogy mindent kaptunk. Semmit nem hoztunk erre a világra, és semmit nem viszünk magunkkal. A mennyben gyűjtünk kincseket, de hogy van-e bennem hála a Jóisten felé? A második hívjuk az Úr vacsorájának is. Ezt az első Korintusi Levél 11. fejezet 20-ban olvassuk, ott egy picit negatív felhanggal, hiszen Pál apostol korholja a korintusiakat, hogy hát összejöveteleiteken már nem az Úr vacsorájára gyűltök össze, hanem mindenki a sajátját eszi. Ugye ott kis gond volt, hogy a gazdagabbak jobban laktak, a szegényebbek kevésbé, hogy figyeljenek oda egymásra, hogy egymás között egyenlőség legyen. Ugye az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor Jézus ugye megalapítja az oltári szentséget, és az Úr ezen az estén tanítványaival töltötte el ugye az utolsó vacsorát, és ez egyben előképe is a bárány mennyegzői lakomájának. A Jelenések könyve 19. fejezet 9. versében olvassuk, hogy boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzői lakomájára. Ugye ennek egy változatát mondjuk a szentmisében, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív Jézus, hogy az Isten báránya. Ez mindig jusson eszünkbe, hogy elővételezi az eukarisztia az örök boldogságot, aminek egy ilyen szép képe ez a bárány mennyegzői lakomája, és a bárány jegyese nem más, mint maga az egyház. Mi vagyunk azok, mint egy mennyegzőre várnak odafönt, hogy ez legyen előttünk. Nyilván ez egy kép, a Ószövetségben látunk egyéb képeket is, hogy egy hatalmas lakoma lesz, ami az akkori embernek egy ünnep volt, hát nem is egy napig tartott, hiszen a lagzik is több napon át tartottak, hogy egy ilyen igazi örömteli együttlét lesz. Nyilván nem kell folyton enni. Nem tudjuk majd, milyen lesz egy megdicsőült testünk, de maga Pál apostol mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogja, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. De biztos, hogy gyönyörű lesz, és erre készülünk egy életen át, és készítjük a szívünket, hogy be tudjuk fogadni mindazt a jót, ami vár ránk. Hát ennek egy szép leírása a Jelenések könyvében, hogy mennyegzőre várnak bennünket az Úr vacsorájáról. Nak is hívjuk éppen ezért az eukarisztiát. A harmadik elnevezés a kenyértörés. Ugye a zsidó étkezésének ez egy sajátos szertartását használta föl Jézus, amikor a család főként megtöri a kenyeret és kiosztja a családtagoknak, és több utalás is van erre, hogy a Szentírásban az apostolok cselekedeteinek rögtön az elején, a második fejezetben ott olvassuk, hogy a kenyeret házaknál törték meg, és az eukarisztiára utalt. Ugyanígy az Emmauszi tanítványok is a kenyértörésben ismerik fel Jézust, amikor ugye végigmegy az úton velük, elmagyarázza nekik az írásokon keresztül, hogy ennek így kellett történnie, és mégsem volt elég, csak azt érezték, hogy lángolt a szívük, de valami még hiányzott. Ugye marasztalják Jézust, maradj velük, esteledik, és akkor asztalhoz ülnek, és akkor megtöri a kenyeret, akkor nyílik fel a szemük, hogy ez ismerős ez a mozdulat. Hát ő az. És akkor Jézus eltűnik a szemük elől, és csak a megtört kenyér maradott. Számunkra is a megtört kenyérben van Krisztus jelen, és őt tudjuk így a szívünkbe fogadni. Aztán a következő fontos rész, hogy ez a megtört kenyér, vagy ez Krisztus teste. És éppen ezért óriási párhuzam van a megtört kenyér és a megtört ember között. Ahogyan Krisztus a megtört kenyérben adja önmagát, nekünk ugyanúgy kell odafordulni a megtört emberhez is, hiszen az eukarisztia nem öncélú, hanem arra kapunk belőle erőt, hogy szeretettel tudjunk másokhoz is odafordulni. És akik Krisztusból esznek, áldoznak, azok egy néppé lesznek. A közösségre lépnek Krisztussal, és egy testet alkotunk mindannyian. Ebben a megtört kenyérben mi is benne vagyunk. Nem véletlen, hogy a Szentmisében a pap nem úgy ismétli el Jézus szavait, hogy ő kezébe vette, és vegyétek, mert ez az ő teste, hanem a pap úgy mondja el, hogy Jézus mondta, mert mi magunkat is oda tesszük áldozatként, és az egész életünk egy áldozat kell legyen, azaz másoknak odaadott ajándék. Másokért élünk. Ebben is benne van a megtört kenyérben, mi magunk is ott vagyunk. A negyedik elnevezése eukarisztikus összejövetel, hát görögül ezt szünaxisnak hívják, amikor valóban összegyűlik a keresztény nép, és ez az a hely, ahol mindannyian egyek vagyunk. Ugye mindenkinek szoktuk javasolni, hogy jó, hogyha egy kisebb közösséghez is tartozik az egyházon belül, legyen az egy lelkiségi mozgalom, egy házas közösség, egy imacsoport, egy karitatív csoport, vagy bármi más, ahol szorosabban összefűződik az életünk, barátságok alakulnak, de a Szentmise az, ahol egy egész egyházközség népe összegyűlik vasárnap, például a nagyszombat este, vagy a húsvét, az pont ilyen, ahol bárki bármelyik kisebb közösséghez tartozik is, ez a nagy közös ünnepünk összehoz bennünket. Úgyhogy ezért eukarisztikus összejövetelnek is hívjuk, és hát az egyház látható megjelenésében ünnepeljük a hívők összejövetelében a Szentmisét. Egyszer mondtam egy templomban, ahol nagyon sokan voltak a misén, és tele volt parkoló autóval a környék, nem Budapesten, vidéken volt, és azt mondtam, hogy látjátok, az autóitok már evangelizálnak. Mert ha valakit elmegy a templom előtt, azt látja, hogy miért van itt ilyen sok autó? Nyilván látták, hogy a templom körül parkolnak, lehet, hogy ez bátorítja őket arra, hogy ők is bejöjjenek, mert ahol sokan vannak, oda szívesen bejönnek ők is. Ha csak néhányan lennénk oda, bátortan alapból jönnének be. Ha valaki külföldön meg szeretné tudni, hova érdemes menni vendéglőbe, akkor általában két dolgot kell megtudni, hova járnak a helyiek, illetve általában abba megyünk mi is be, ahol már sokan vannak. Nagy bátorság kell olyan helyre bemenni, hogy én vagyok az első vendég. Vajon miért vannak ott olyan kevesen? De ez a jó, hogy ez egy látható jellé teszi az egyházat, hogy ennyien összegyűlünk. Ugye a Szentatyával a misén is rengetegen voltunk a Hősök terén, egészen az Oktogonig, az Andrássy úton, hát az látható jellé vált. Egy összejövetel volt, eukarisztikus összejövetel, ahol valóban Krisztus volt a középpontban, és éppen Krisztus földi helytartójának vezetésével. És aztán, mivel az eukarisztia az Úr szenvedésének és feltámadásának az emlékezete, ezért nevezzük szent áldozatnak is, ez az ötödik elnevezése, megjeleníti az üdvözítő Krisztus egyetlen áldozatát, amiről az előbb beszéltem. És mert magába zárja az egyház felajánlását, Szentmise áldozat, vagy a dicséret áldozatának is mondjuk, ez a Zsoltáros, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében olvassuk így, vagy nevezzük lelki áldozatnak is, hiszen vérontás nélküli áldozatról van szó, jelen van Krisztus vére, de nincs vérontás, lelki áldozatról van szó, tiszta és szent áldozatról, mert az Ószövetség összes áldozatát beteljesíti és fölülmúlja. Ugye tudjuk azt, hogy az Ószövetségben ahhoz, hogy elbánjanak a bűnnel, egy elég bonyolult áldozati rendszer volt, Azt is láttuk, hogy nem mindenki volt méltó bemutatni, hogy rituális módon be kellett mosakodni, tehát erre fel kellett készülni, és erre mondta azt, hogy a Szentírás, hogy Krisztus kereszt áldozata, ugye feleslegessé tette az ószövetségi áldozatot, mert ő egyetlen áldozatával kiengesztelte a világot Istennel, és innentől kezdve nincs szükség több áldozatra, csak Krisztus kereszt áldozatára, ami mindannyiunk számára az üdvösséget hozta el. Tehát egy szent áldozatból van szó, és az eukarisztikus imában is imádkozunk így, hogy ő tegyen minket neked szentelt áldozattá. Azaz, ahogy mondtam, másokért élő emberekért, akik másokért adják az életüket. Aztán a hatodik elnevezés szent és isteni liturgia. Ugye, mert az egyház egész liturgiája a szentség ünneplésében találja meg középpontját. Valóban a liturgiáért élünk, és a liturgiából élünk, hiszen itt a szívünket fölemeljük. Itt kizárjuk a hétköznapi dolgokat, itt teljesen az Isten felé törekszünk, és nem véletlen az, hogy a szentmise során is hogyan készít fel bennünket a liturgia, rögtön az elején bűnbánatot tartunk, az, hogy letesszük a terheinket, és aztán olvassuk a szentírási részeket, nem véletlen az sem, hogy Jézus maga mondja, hogy ti már tiszták vagytok a tanítás által, hogy ezáltal, hogy hallgatjuk az Isten szavát, megtisztul a szívünk, a szentáldozás előtt még a mi atyánkot elimádkozzuk és kiengesztelődünk egymással, hogy tényleg semmi ne terhelje a szívünket, és ugye a prefáció is ezzel kezdődik, hogy emeljük föl szívünket. Most már tényleg mindent hátrahagyunk, és magában a liturgiában itt már teljesen Isten közelségében vagyunk. A szent vagyban hívjuk Isten szentjeit is, és nyugodtan magunk köré gondolhatjuk a szenteket, az angyalokat, akik velünk együtt imádkoznak, hiszen ég és föld találkozik ebben a szent liturgiában. Középpontja és a legtömörebb kifejezése a hitünknek éppen ez a liturgia. Ezért szent misztériumok ünneplésének is nevezzük, és beszélünk a legszentebb szentségről, mert az eukarisztia szentségek szentsége, ahol az elején említettem, minden szentség erre irányul. És ez a név a tabernákulumban őrzött szentségi színekre is használatos. Külföldi nyelvekben az eukarisztiát hívják ugye magát a szentmisének is, mi Magyarországon inkább szentmisét szoktunk mondani, vagy misét, de valóban a szent liturgiára gondolunk. Ez a hetedik elnevezés, hogy a legszentebb szentség. Igen, mert hogy Jézus személyesen van jelen, és látható alakban látjuk a hitünk és a szívünk hitével. A nyolcadik elnevezés a kommunió, ami közösséget jelent. Ugye nem véletlen az sem, hogy míg a vatikáni zsinat előtt a szentmisét ugye a főoltáron mutatták be, úgyhogy a pap háttal volt a mise nagy részén a híveknek, egy irányba tekintettek, itt leginkább Krisztus keresztáldozata volt fókuszban, és ez aztán a vatikáni zsinat határozatai alapján és az utána levő liturgikus fejlődésnek köszönhetően ugye megfordul, és a pap szemben van a hívekkel, és ez a közösséget, a kommuniót fejezi ki, hiszen az utolsó vacsorán is Jézus ugye körbeüli az asztalt, vagy éppen ahogy akkori szokás szerint körbe helyezkedtek el az asztal körül, de ő sem háttal volt a többieknek. Mind a kettőnek van egy szép kifejezése, hogy beszéltünk, hogy egyszerre áldozat és egyszerre kommunió az oltári szentség. A szentség révén Krisztussal is egyesülünk, hiszen ezért kommunió, mert vele leszünk egyé. Aki testében és vérében részesít azért, hogy egy testet alkossunk vele, hogy mi mindannyian vele éljünk. És itt hadd hívja fel a figyelmet arra, hogy ha kommunió, az közöset jelent, amiben mindannyian részesedünk, és ezért szoktam kérni azt, hogy mindent tegyünk meg azért, hogy úgy tudjunk részt venni a szentmisén, hogy ne maradjon ki számunkra a szent áldozás. Korábban, meg mostanában is sokszor tartottam lelki gyakorlatot egy-egy közösségnek, és mikor azt látom, hogy az első szentmisén nem mindenki, vagy sokan nem áldoznak, akkor mindig felszoktam ajánlani, hogy most direkt beleteszünk a napba egy olyan időszakot, ahol a szentgyónásukat mindenki elvégzi, és ezt azzal tegyék meg, hogy a záró szentmisén mindannyian szentáldozáshoz járulhassanak. És olyan jó látni, hogy a oltári szentségben, a szentáldozásban igazán egyé válik ez a csapat. Mert hogy az egyén bűne megterheli a közösséget is. Ezt látjuk, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek a bűneinket tekintetében, hanem mindazért, amit képviselünk. Legyünk mint magyarok, legyünk mint katolikusok, mint keresztények, vagy valamely családhoz tartozó, vagy egy közösséghez tartozó, érezzük azt, hogy a mi bűnünk az a többieket is lehúzza, míg hogyha mi megkapjuk a feloldozást, az megkönnyíti az egész közösséget, és ha egyek tudunk lenni a szent áldozásban, az valóban felemel bennünket a jó Istenhez. És aztán vannak egyéb elnevezései még a oltári szentségnek, az eukarisztiának, ilyen az angyali kenyér, vagy angyalok kenyere. ezt is szoktuk a litániában mondani, hogy angyalok kenyerét ette az ember, mennyei kenyérnek is hívjuk, aztán halhatatlanság gyógyszere, így hívja antiókiai Szent Ignác az efezusiakhoz írt levelében, illetve viaticum útravalónak is nevezzük, és ez a haldoklók szentsége, hogy Krisztussal a szívükben tudjanak az Isten elé állni. És végül a tizedik elnevezés maga Szent Mise, mert a liturgia, amelyben az üdvösség misztériumát ünnepeljük, hogy azzal a küldetéssel végződik, hogy íte missa est, menjetek, küldetés van. Maga a Szent Mise sem öncélú, hanem összegyűlünk, hogy Jézussal legyünk, hogy őt hallgassuk, és aztán ugye az apostolokat is Jézus azért hívta, hogy vele legyenek, és hogy prédikálni küldje őket, hogy mi is küldetést kapunk. Megerősödünk az Eukarisztiában, de aztán visszamegyünk a világba, picit úgy, mint amikor a színeváltozás hegyére felmennek az apostolok, Péter apostol annyira meg van rendülve, hogy azt mondja, inkább állítsunk fel három sátrat, maradjunk itt, olyan jó itt. Legszívesebben ott maradt volna. És nem, vissza kell térni a völgybe, vissza kell térni a hétköznapokba, és ezért minden egyes Szent Mise a napnak a csúcsa. Aztán vissza kell térni a hétköznapokba, de már egy küldetéssel az egyház téged is, engem is küld, hogy ahova a mai nap során mész, akivel találkozol, lássa meg rajtad, hogy te Krisztussal találkoztál. Íte, missa est. Menjetek, misszió, küldetés van. És így már érthető, hogy annyi elnevezés közül, hogy kinek melyik a legkedvesebb, az kiki találja ki maga. Röviden összefoglalom még egyszer ezeket a neveket, hogy melyik az, amelyik most éppen legközelebb áll hozzám, nem egy életre, mert lehet, hogy más életállapotban talán inkább az áldozat, vagy a kommunió, vagy más kerül közelebb hozzám, de mind-mind kifejezi maga az eukarisztia. Hálaadás, Úrnak a vacsorája, kenyértörés, eukarisztikus összejövetel, szent áldozat, szent és isteni liturgia, legszentebb szentség, a szentségek szentsége, kommunió, angyalok kenyere, mennyei kenyér, halhatatlanság gyógyszere, viatikum vagy útravaló, és végül Szent Mise. De bárhogy is nevezzük, a legfontosabb, hogy Krisztussal egyesülünk, az ő keresztáldozatában részesülünk azért, hogy minket örök élettel várhasson odafönn. Ha mi egyesülünk vele, akkor ez az öröm és ez az ajándék vár minket is. Csak legyünk hűségesek, őrizzük a lelkünket tisztá, hogy minél gyakrabban a szívünkbe fogadhassuk az Úr Jézust. Amen.